Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben dr. Sós Endrét, a Fővárosi Növény és Állatkert főállatorvosát.
Én is köszöntök mindenkit, jó estét!
És hát biztosan nem fog meglepődni az első kérdésem, mert hát szinte adja magát. Mégis azért egy kicsit úgy hátulról jövök. Azt tudom, hogy nem azért lett a állatorvos, és pláne nem azért a Fővárosi Növény és Állatkert állatorvosa, mert gyerekkorában egyszer kint járt az állatkertbe, és látta, mint az oroszlán sántikával jár, és közben nagyon fáj a foga. Hát akkor miért?
Hát ez igazából egy eléggé hosszú folyamat volt. Gyerekkoromban persze nem tudtam, hogy állatorvos szeretnék lenni, annyit tudtam, hogy az állatok nagyon érdekelnek, és igazából én madaráztam már kicsi korom óta. Ez az állatkertben is rendszeresen látogattam, és ugyan sántitól aztán nem láttam, de mindig az állatkert az közel állt szívemhez. És aztán valahogy úgy alakult, hogy én az állatos egyetemre jelentkeztem, és ahogy felvettek az állatos egyetemre, onnantól viszont már tudtam, hogy én állatkerti állatos szeretnék lenni, és gyakorlatilag az első évtől én folyamatosan bejártam azok akkori kollégák mellé, hogy ott minél többet lássak is magamba szívjak, és aztán valahogy úgy alakult, hogy ott maradhattam. Tehát nekem gyakorlatilag ez az első munkahelyem, és remélem, hogy még sokáig ez is fog maradni.
Tehát akkor gyerekkori indítatás volt, ugye a madarak. Ezek, vagy ez mennyire maradt meg? Tehát én azért az interneten ma egy picit utána olvastam az ott felelhető információknak, tehát tudom, hogy azért, ha van szabad ideje, akkor még azért a madarakkal, madár megfigyelése valamilyen szinten foglalkozik, ugye?
Hát ez ugye nagy szerelem, igen. Tehát ez még mind a mai napig megvan, és ha tudok, akkor kimegyek terepre madarakat megfigyelni, vagy igazából a szabadidőmet, ha tudom, akkor itt töltöm. De hát ez nem mindig sikerül sajnos.
Ez a céltudatos madár megfigyelés, ez miből áll? Tehát vonulnak a darvak, vagy érkeznek a gólyák, vagy költenek a madarak, és akkor megfigyeli direktbe, hogy hordja az élelmet. Tehát hogy néz ki ez a madár megfigyelés?
Ez mind gyakorlatilag. Tehát mindig, minden időszakban van valami, ami érdekes, ami a madarakkal kapcsolatos. Tehát abszolút az is érdekes lehet, hogy az ember mondjuk kimegy egy hajnalban, és csak fülel és figyeli azt, hogy milyen madarak énekelnek a környéken. De minden időszakban van valami. A téli időszakban mondjuk Budapest környékén a Dunára érkeznek olyan madarak, amelyek amúgy a sarkodik területeken laknak. A tavaszi vagy őszi időszakban van a madárvonulás, ami minden évben csoda. Nyáron vagy nyár elején pedig olyan madarakat lehet látni, amik itt költenek nálunk. Tehát gyakorlatilag mindig valami történik, és mondjuk magyarországi szempontból nagyon jó helyzetben van, mert nagyon gazdag a madárvilágban. Sok olyan madarat lehet itt megtalálni, ami tőlünk mondjuk nyugatabbra nem fordul elő, vagy mi vagyunk a legészakabb terület, ahol előfordulhat. Úgyhogy ilyen szempontból jó itt madarászni.
Az ezer hasznak volt vendége Zsoldos Árpád, ugye a madárhanggyűjtő, és a beszélgetés során hangbemutató is volt közben. Hasonló szinten érti a madarak nyelvét, illetve nagyon sok madárhangot felismer? Tehát igazi szakértője a madaraknak?
Hát az ember próbál szakértője lenni. Sok madárhangot, tehát a hazai madárhangokat azt elég jól ismerem. Ez úgy zajlik, hogy az ember nem csak a madarakat megfigyel, a madarakat hallgatja is. A madárhangok azok legalább olyan információval bírnak. Mi nagyon sokszor először meghalljuk csak azt, hogy ez a madár ott van a területen, és hát ez úgy működik, hogy nagyon sokszor például hall az ember olyan madárhangot, amit nem ismer, és akkor megpróbálja azt kutatni, utána megy, megpróbálja megtalálni ezt a madarat, és így tanulja meg az ember a madárhangokat. Nyilván azok a hangok, amik itt vannak a környezetünkben, egy széncika vagy egy fekete rigó, ezek szinte bevésődnek az ember, és vannak olyan hangok, amiket ritkában hall az ember, de alapvetően nagyon-nagyon lényeges dolog a madarászatban az, hogy az ember fülel és figyel a környezetére.
És akkor a különböző, tehát egy adott madárnak a különböző hangjai, azt végig is úgy azonosítja be a jelentés szempontjából, hogy mit tesz a madár, hogyan viselkedik?
Ez is előfordulhat, ugye nagyon sokszor nem feltétlenül tudjuk, hogy az adott hang a madárnál mit jelent, nem értünk sajnos a madaraknak a nyelvén. Vannak olyan egyértelmű hangok, amelyek valamit jeleznek, tehát gyakran halljuk, mondjuk például visszatér a fekete rigóra, a fekete rigónak a riasztó hangja, amit akkor szokott adni, hogyha valami történik a fiókájával, vagy valami veszélyhelyzetet észlel, ezt mondjuk meg lehet ismerni, de vannak sokszor olyan hangok, amelyeket nem feltétlenül ismerünk, hogy mi a jelentése. Ezek lehetnek kontakthangok, hogy a madár a társait hívja, jó hangok. Ugye a madárének az, ami általában bizonyos fognál az érnek csak egy időszakában hallható, annak ugye más a szerepe, ott általában a híg megpróbálják a területet tartani, próbálják a tojókat elcsábítani az énekükkel. Sok-sok jelentése lehet, de sokszor inkább csak azt ismerjük fel, hogy igen, ez a hang mondjuk a darunknak a hangja, és nem feltétlenül tudjuk azt, hogy az a hangnak pontos jelentése mi lehet.
Jó, akkor arra szeretném megkérni, hogy a mai fővárosi növény és állatkertet mutassa be nekünk.
Hát ez nem egy egyszerű kérdés. Ugye ez nem egy nagy állatkert. A fővárosi állat és növénykert, hogyha területét nézzük, akkor nem egészen 11 hektáros. Ez európai szinten nem számít nagy állatkertnek, hogyha pedig világviszonylatban nézünk egy kicsit távolabb, akkor kifejezetten kicsi állatkert a területét tekintve. Viszont hogyha a gyűjteményet nézzük, akkor egy igen nagy állatkert. Több mint 1000 állatfaj található a fővárosi állat és növénykertben jelenleg, és hogyha ezt az 1000 állatfajt megnézzük, akkor óriási nagy a változatosság, több száz emlősfaj, madarak, halak, hüllők, tehát akár állatosi szempontból sem egyszerű dolog ezeket az állatokat ellátni, de maga a fővárosi állat és növénykert ez több szempontból is különleges. Egyrészt 1866-ban alapították, ami azt jelenti, hogy igazi történelmi állatkert. Ugye akkor ez a terület még a városnak a szélén helyezkedett el, és akkor még lett volna lehetőség arra, hogy terjeszkedjen, most sajnos kvázi a város fogságában vagyunk egy picit, viszont ennek az 1866-os alapításnak az állatkert azt is köszönheti, hogy egy csodálatos műemléki együttesben együttes található itt, hogy az épületeink azok kivétel nélkül védett épületek, ezek óriási nagy vonzerőt jelentenek a látogatók számára, éves szinten kb. 1 millió látogató fordul meg az állatkertben, viszont a másik szempontból ez nagyon nehéz a mi számunkra, mert hogy azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy ezeket az öreg épületeket hogy a gyönyörű állapotban fent kell tartani, adott esetben, hogyha felújítjuk, akkor ezeket az épületeket úgy kell megőrizni, amilyenek korábban is voltak, viszont modern állattartásnak az igényét is ki kell elégíteni, és ez egy eléggé komplex feladat.
Ehhez a kérdéshez kapcsolódna még kettő, egy picit eltérőek. Az egyik, hogy hányan dolgoznak, a másik pedig, hogy a közeljövőben van-e lehetőség arra, hogy bővüljön az állatkert, akár úgy, hogy a mai vidámpark és a cirkusz területét visszakapja, illetve máshova költözés esete fennáll-e?
Hát akkor megyek sorba a kérdésekre. Körülbelül 160 ember dolgozik jelenleg az állatkertben. Ez egy picikét a nyári időszakban változik, tehát 160 közalkalmazottról beszélünk, akik ott dolgoznak. A 160 embernek nagyjából a fele, aki állatápolóként dolgozik, és a másik 80 ember, aki pedig mindenféle munkát végez, a jegypénztárostól kezdve a karbantartókkal keresztül a pénzügyi szakemberekig. A nyári időszakban egy picikét többen dolgozunk, akkor ugye sokkal több a feladat, ami látogatóinknak a nagy része, az kb. 4-4,5 hónap alatt jön be az állatkertbe, és ilyenkor ugye sokkal több az egyéb állat bemutatókhoz kapcsolódó esemény is, van ez a Légy Ott program, amikor állatokkal, állatápolókkal közvetlenül kontaktusba lehet kerülni, különböző etetésekhez vagy egyéb érdekes dolgokhoz kapcsolódik, és azt, hogy ezeket a feladatokat el tudjuk látni, ehhez több munkaerőre van szükségünk, tehát például rengeteg diákmunkás, önkéntes munkás is dolgozik a nyári időszakban az állatkertben. Ahhoz, hogy az állatkert igazából fejlődni tudjon a jövőben, ahhoz mindenképpen nagyon fontos dolog az, hogy a területe megnövekedhessen. Ez főleg azért lényeges, mert vagy bizonyos állatfajokat a jövőben fel kell adnunk, vagy pedig nagyobb területet kell számukra biztosítani. Most hát több területen már elhangzott, hogy a vidámpark az egy esélyes terület arra, hogy arra terjeszkedhessen az állatkert. Igazából ez nyilvánvalóan egy politikai döntés, és hát hogyha politikai döntés, akkor majd ehhez kell kapcsolni különböző pénzügyi forrásokat is. Ugye ez a sajtóban is meg lett többször szellőztetve, de végleges döntés erről még nincsen. Ez nagyjából az egyetlen esély arra, hogy az állatkert jelenlegi területe megnövekedhessen, mert a vidámpark mostani terület az kb. 8 hektár, ez adódhatna hozzá esetleg az állatkertéhez. az nincsen napirendben az állatkert elköltözőm. Ennek több oka is van. A legfőbb oka ez a műemlék épületegyüttes. Ez egy olyan fantasztikus örökség ezzel az állatkerti környezettel, amit semmiképpen sem szabad feladni. Arról viszont többször is volt már szó, hogy érdemes lenne egy ikerintézményt létrehozni, ahol az igazán nagy területű, majd nagy területigényű állatfajokat lehetne tartani, és kvázi egy ilyen safari park jelleggel lehetne ezeket a fajokat bemutatni. Néhány évvel ezelőtt felmerült Küdöllő térsége, ott egy terület, az egy nagy terület volt, egy kb. 300 hektáros méretű, és arra különböző tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány és egyéb tanulmányok készültek, de alapvetően erre nincs meg sajnos a pénz, tehát forrás hiány van, úgyhogy ez sincs igazából napirenden. Ami leginkább napirenden van, az a vidámparknak a potenciális átköltözése és annak a területnek az átvétele az állatkert részéről.
Ez a 11 hektárhoz 8 hektár, ez szakilag, számbelileg ez egy jelentős módosulás lenne. Elegendő lenne?
Hát ugye a végcél az a csillagos határ lenne, de nyilvánvalóan rengeteg problémára megoldást találnak. Tehát hogyha ez körülbelül megkétszeriződne a területünk, vagy közel megkétszeriződne a területünk, azokat az akut problémákat, amiket most orvosolnunk kell, azokat meg tudnánk oldani. Gondolok itt például arra, hogy nagyon fontos lenne a közeljövőben például az elefántok számára nagyobb külső kifutót biztosítani, ugyanígy a szavana kifutónak a megnövelése, ezek mindig fontos szempontok, és egyszerűen most a terület ezt nem teszi lehetővé.
Mennyiből gazdálkodik az állatkert?
Hát ebből nem készültem, ez nem a részakterületen feltétlenül. Úgy tudom, hogy nagyságrendileg ilyen 2 milliárd körül a gazdálkodás az állatkertnek, de ez lehet, hogy több éves adat, tehát ezt pontosan nem tudom megmondani. Az viszont biztos, hogy az állatkert az jelentős bevételeket generál a látogatottságból, és ezért van arra lehetőségünk, hogy egyrészt fejlesztéseket végrehajtsunk, illetve olyan tevékenységet is végezzünk, ami szoros értelemben első ránézésre nem feltétlenül az állatkert feladata lenne, tehát így elsősorban a természetvédelmi munkára gondolok, ugye az állatkert ezzel is eléggé komolyan foglalkozik, mentett állatok százai kerülnek be ide a budapesti állatkertbe évente, és hát ennek azért komoly költségvonzata van. Jelenleg, hogyha úgy vesszük, ezt saját magunk gazdálkodjuk ki, ehhez vagy egyáltalán nem kapunk, vagy minimális állami támogatást kapunk csak, és hát a számok azok nagyjából azt mondják, hogy éves szinten 600-700 madár, körülbelül 300-350 kisemlős és mint 150 hüllő kerül be. Ezek gyakorlatilag hazai védett fajok, és ezeknek a mentése állami feladat lenne. Ezt az állatkert jelenleg a saját költségvetésből gazdálkodja ki.
És úgy tudom, hogy az állatkert, vagy lehet, hogy személyesen ön a Rákosi Vipera programban is valamilyen szinten bent van.
Így van, a Rákosi Vipera programnak társult partnerei vagyunk. Mi adjuk a programnak az állategészségügyi ellátását. Ezen kívül mi vagyunk felelősek a tücsök tenyésztésért. Ugye ez azért fontos, mert van egy Rákosi Vipera tenyésztelep Kumpeszéren, és itt a táplálékellátást az gyakorlatilag az állatkertben tenyésztett tücsköt biztosítják. Ezen kívül pedig van az állatkertben úgynevezett mérges ház. Ennek a mérges háznak, ez ugye alapvetően a mérges állatokat, elsősorban mérges kígyókat mutatja be, és ennek az emeletén van egy külön olyan része, ami csak a Rákosi Viperával foglalkozik. Ugye ez egy olyan pici, sérülékeny és az emberi jelenlét elől megbúvó kígyó, hogy ezzel nem igazából találkozhatnak a hazai emberek, viszont itt ebben a bemutatóban, az állatkertben megnézhetik, információkat szerezhetnek róla, és egyáltalán megtudhatják azt, hogy miért került ez az állat végveszélybe. Tehát a mérges ház és a mérges házhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok azok szintén az állatkertet illetik.
Jó, köszönöm. Akkor térjünk rá, hány állatorvos dolgozik
az állatkertben? Ketten vagyunk állatorvosok, de az állatorvosi tím egy picit nagyobb ennél. Van egy állatorvosi technikus, aki velünk dolgozik, és mivel ő már hosszú ideje ott van, gyakorlatilag ő is hát nagyon sok olyan dolgot el tud végezni, amit egy állatorvos végezni amúgy csak el, és ezen kívül pedig van az állatkertnek egy karanténállomása, ez a Hungária körúton tehát az állatkert közelében. Ez ugye egyrészt a mentett állatokkal foglalkozik, illetve a saját állatainkat itt karanténozzuk, amelyek az állatkerti gyűjteménybe kerülnek később, és ugyanezen a helyen pedig kobzott állatok is feltűnhetnek, amit a hatóságok koboznak vagy foglalnak le.
Határon?
Hát vagy a határon, vagy engedély nélkül tartott állatok. Itt három ápoló dolgozik, akik csak a mentőhelyen foglalkoznak az állatokkal, és maga a mentőhely, a mentőhelynek az irányítása szintén az állatorvosi részlekhez foglalkozik, egyébként tartozik, és gyakorlatilag most ezt az osztályt, ezt úgy hívják, hogy állategészségügyi és természetvédelmi osztály, tehát még egy picikét, hát nem is picikét, hanem a jelenlegi felállásban teljesen az összes természetvédelmi program is ide tartozik, de ez egy összetettebb dolog, mert a természetvédelemmel nyilván azok a kollégák is foglalkoznak az állatkertben, akik máshova vannak beosztva. Maga az állatorvosi rész az, tehát két állatorvos, egy technikus és a Hungária karanténban dolgozó három kollega.
Hány órát dolgozik naponta?
Hát sokat, de szeretem, amit csinálok. Ugye az átkerben hivatalosan 8 óra munkaidőm, de ez nem azt jelenti, hogy ennyit dolgozom. Hát változó 10-12 órát, van, hogy többet, hogy attól függ, hogy mennyi a feladat. Igazából ez egy egész napos tevékenység, mert nem csak az átkerben kell dolgozni, hanem sokszor adminisztratív dolgokat kell végezni, vagy külföldi kollégákkal kell levelezni, tehát ez olyan dolog, hogy az internet világában gyakorlatilag nincs vége a munkaidőnek, hanem az ember megnézi az e-mailjeit otthon is, akkor megpróbál rá válaszolni. Nehéz ettől függetleníteni magát az embernek, mert hogyha valahova mondjuk elutazom, vagy megpróbálok néhány napra kikapcsolódni, és esetleg nem használom az e-mailemet, akkor utána viszont több száz levél, ami ott vár, és akkor nagyon nehéz utolérni magát az embernek, de ez nem csak én vagyok így az átkerben, hanem nagyon sokan.
De úgy gondolom, hogy az internet, az e-mail, a Skype és egyéb lehetőségek nagyon nagy mértékben megsegítették a világ különböző állatkertjeiben dolgozó állatorvosoknak a munkáit, hiszen sokkal gyorsabban és akár vizuálisan is kapcsolatba tudnak egymással kerülni, segítséget tudnak kérni egymástól.
Ez pontosan így van. Ugye gyakorlatilag a világ az sokkal kisebb lett ezáltal, és sokkal könnyebb az információnak az áramlása. Tehát amikor elkezdtem állatoroskodni körülbelül 15 évvel ezelőtt, akkor nagyon sokszor nehéz volt információt szerezni, könyvtárakból kellett kivenni könyveket, esetleg teljesen hagyományos módon levelet kellett írni, megvárni rá a választ, és ez néhány év alatt megváltozott. Nem csak levelező listák léteznek, hanem olyan kollégák, akikhez tényleg a nap 24 órában lehet fordulni, valóban e-mailen képeket lehet küldeni, röntgenfelvételeket, ultrahangos felvételeket, egy elváltozástól készített fotót meg lehet kérdezni, hogy na erre mi a véleményed, láttál-e már ilyesmit, volt-e tapasztalatod ilyen állattal, hogy adtad a múltkor az elefántot vagy a gorillát. Szóval nagyon sok mindent ugye nem lehet könyvekből megtanulni, hanem valóban az a fontos, hogy első kézből valaki azt megtapasztalja, és mivel állatkerti állatokkal dolgozunk, olyan nagy értékű állatokkal, ami ugye nem úgy működik, hogy egy rendelőben, egy normál hagyományos állatorvosi rendelőben lehet, hogy egy nap altatnak 30 egy kutyát, és ezért már komoly tapasztalat van abban, hogy hogyan kell egy kutyát altatni. Ugye mi lehet, hogy 50 év alatt sem altatunk 30 gorillát, és ezért nagyon lényeges az, hogy ezek a tapasztalatok ezek összegyűjjenek, és felkereshetőek legyenek. Úgyhogy sokat kommunikálunk más kollégákkal, vannak konferenciák, és az interneten az információk azok tényleg sokkal könnyebben elérhetők.
Én azt szeretném kérdezni, hogy napi munkában milyen kapcsolatban van az állatokkal, mert hogy azt képzelni az ember egy állatorvos, akkor van szerepe az állattal, ugye, hogyha valami probléma van.
Igen, ez így van. Ugye a napi munkánk az úgy néz ki, hogy van egy úgynevezett hát kvázi reggeli vizit, amikor körbe megyünk az állatkertben, és elbeszélgetünk az ápolókkal, minden állatházban bekérdezünk, hogy van-e valamilyen probléma. Ugye az a jellemző, hogy az állatkertben leggyakrabban az ápoló észleli a problémát, mert ő az, aki az állattal folyamatosan ott van, és az, aki a legkisebb rezdülését már megismeri az állatnak, ha bármi történik vele. Viszont az is lényeges dolog, hogy nekünk azért legyen kontaktusunk az állattal. Ugye egyrészt nekünk is ismerni kell, hogy ennek az állatnak mi a normális viselkedése. Másrészt hát az is fontos, hogy az állatkert orvosban az állat ne csak egy rossz szemét lásson. Ugye általában elmondható, hogy az értelmesebb állatok azok utálják az állatkerti állatorvost, mert majdnem mindig valami rossz dologgal köthető össze az, hogy mi oda megyünk, vagy egy altató puskával fenékbe lőjük őket, vagy még a legjobb esetben is egy valamilyen tortúrának vannak kitéve, ami ugyan kevésbé fájdalmas, de nem feltétlenül jó a számukra. Ezért pont, hogy ez ne így legyen, és ez változzon, ezért megpróbálunk az állatokkal akkor is valamilyen kontaktot teremteni, amikor, és ha ez lehetséges, nyilván a fajta is azért függ, amikor nem feltétlenül végzünk állatorvosi beavatkozást, és bizonyos állatfajokat tréningezünk az állatkertben. Erre a legjobb példa mondjuk a fókák, vagy az elefántok, vagy az orszarvúak. Igen?
Jó.
Jó, nyugodtan kérdezem, hogyha közben. Tehát a tréningezés az azt jelenti, hogy ugye ez nem az, hogy akkor egy síppal vezényeljük őket, hogy hogyan szaladjanak körbe, mint a cirkuszban, hanem bizonyos utasításokra, egy úgynevezett pozitív megerősítés által az állatok elvégeznek feladatokat. Tehát például az elefántnál nagyon fontos dolog, hogy a lába, a lábvége az jó karban legyen, a szarú az ne nőjön túl hosszúra, és ezért naponta kell foglalkozni az állattal, és ő megérti ezeket a parancsszavakat, kinyújtja a lábát, és mindenféle bódítás, nyugtatás nélkül meg lehet reszelni, el lehet végezni a pedikűrt, ugyanígy, hogyha megkérjük, akkor kiadja a fülét, és a füléből vért tudunk venni. Ez hosszú munka. Tehát tavaly például érkezett egy elefántnőstény Franciaországból, Angel, aki pont egy évvel ezelőtt, akinél most jutottunk el arra a szintre, hogy vért tudunk belőle venni, hogy a lábát tudjuk ápolni. Egy éven keresztül dolgoztak a kollégák azon, hogy ilyen szintre jutasson, és itt a tréningben, a napi rendszerességben igazából az ápolóknak óriási szerepe, de pont mi is ebben megpróbálunk, amennyire csak lehet belefolyni, azért, hogy ugye az általában ilyen tréning, ez kellemes az állat számára, mert azért lehet, hogy esetleg megszúrják közben egy picit egy tűvel, de alapvetően megetetik, megdicsérik, megpaskolják, és a tűvel is, ha megszúrjuk, akkor lehet, hogy csak minden 10. vagy 20. alkalommal, tehát sokszor nincsen semmilyen még kicsi fájdalommal járó dolog sem, és alapvetően ez az állatok számára is egy unaloműző dolog, és nagyon lényeges megváltoztat egy picit a napjukat, és ezeken megpróbálunk részt venni, ha nem is mindegyiken, de több ilyen szeánszon, pontosan azért, hogy kellemes dolgokkal is összekössenek bennünket.
Jó,
újabb kérdés. Tehát minden nap találkoznak, akkor ezek szerint minden állattal?
Hát nem minden állattal, azért túl sok az állat hozzá, de minden nap találkozunk az állatok ápolóival. Vannak olyan állatok, amelyekkel minden nap találkozunk, igen, mert ugye úgy kell velük foglalkozni. Tehát nagyon sok apró méretű hüllő vagy madár nyilvánvalóan nem is ismer meg bennünket, és nem is megy át a kezünkön, és sok állat azért nem szereti azt, hogyha ő emberkézbe kerül, valamilyen kontaktusba kerül az emberrel. Tehát sok állatfajnál ezt el kell kerülni. Másfajoknál viszont előfordulhat az, hogy vagy a tréning során, vagy más módból kapcsolatba kerülünk velük, de azért az állatos nem egy ilyen idilli képet kell elképzelni, hogy ő körbe megy egy nagy táskával, és akkor az állatoknak mindenféle finomságokat osztogat, és megsimogatja őket. Tehát alapvetően az átkerti állatos a sok állat számára nem egy kellemes jelenség. Tehát főleg ugye a majmokra gondolok, ők rendkívül értelmesek, és náluk nehéz is ezt a tréninget elvégezni. Nagyon hosszadalmas dolog. Most ugyan vannak már próbálkozások nálunk is a budapesti állatkertben, orángutánokkal elkezdtünk dolgozni, és reméljük azt, hogy az orángutánoknál szintén majd lesz egy olyan kontaktus állatos és állat között, ami nem csak arról szól, hogy mondjuk altatni vagy vér kell venni az állatból, de ez hosszú, több hónapos folyamat is lehet.
Milyen a jó állatorvosnak a szeme? Itt arra gondolok, hogy mondjuk sétál az állatkertben, és egyszer észrevesz valamit. Az állat az vagy fekszik, vagy ül, vagy bármit csinál, de mégis a valami oda vonzza a szemét, ahol probléma van. Volt-e ilyenre példa?
Persze, rendszeresen van ilyen példa, tehát ugye azt mondtam, hogy a leggyakrabban a probléma, nem mi veszük észre az ápolót, de azért rendszeresen olyan is, hogy mi is észre veszünk valamit. Tehát feltűnik az, hogy mondjuk egy csapatállatnál egy állat lemaradozik a csapattól, ha valamilyen stressz hatás éri őket, és a többiek egy picit esetleg egy madárcsapatot repülnek két-három kört röpdébe leülnek, az egyik az mondjuk jobban liheg, mint a többiek, fáradékonyabb, vagy a takarmányosztásnál elhúzódik, nem eszik annyit. Ilyen dolgok nyilvánvalóan feltűnhetnek. Persze arra is kell figyelni, hogy valami nem az állatokkal, az állatok környezetével kapcsolatos valami a kifutóban olyan dolog, egy fa úgy kitől megrecsen, vagy bármilyen dolog, ami esetleges veszélyt jelenthet az állatok számára. Ilyenkor is szólni kell. Nagyon gyakran például én azt szoktam csinálni, hogy ha ilyesmit látok, akkor odahívom az ápolót, és megbeszélem vele, hogy figyelj, észleltél-e valamilyen dolgot, ami normálistól eltér, mi a vélemény, most én ezt látom ezen az állaton, mert sokszor azt is nehéz lehet eldönteni, hogy valóban egy betegséget látunk, vagy pedig esetleg egy olyan viselkedést, amit csak ritkában figyeltünk meg, vagy valamilyen olyan állapotban van csak az állat, ami számunkra ritkán látható, de amúgy normális és élettani. Tehát arra is gondolhatunk, hogy mondjuk az állat például elleni készül, vagy egyszerűen az időjárási viszonyok miatt mondjuk túl meleg van a számára, és egyszerűen nem érzi jól magát, tehát ilyen dolgok is előfordulhatnak. Ezeket általában érdemes megbeszélni az ápolóval, de hát a napi és reggeli, tehát a napi séták, ezek a reggeli vizitek, ezek nem csak arra szolgálnak, hogy beszélgessünk, hanem kvázi mi is megszemléljük az állatokat, és ha valamit látunk, akkor cselekszünk is.
Kezdjük a szerintem nehezebb gyógyítással. Az állatok is szoktak lelki betegek lenni. Hát azt hiszem ez a legnehezebb, hogy hogyan lehet őket ebből a letargiás állapotból kihúzni.
Igen, hát erre sokféle technika van, és nagyon sokszor az állatfajtól is függ, hogy ezek a tünetek ezek mennyire nyilvánvalóak. Ugye minél bonyolultabb egy állat, minél összetettebb, komplexebb a viselkedése, annál nehezebb lehet kihúzni egy ilyen csávából. Ugye alapvetően az a fontos, hogy az a környezet, amit biztosítunk a számára, az megfelelően ingergazdag legyen. Erre van egy úgynevezett környezetgazdagítási technika, ami arról szól, hogy megpróbáljuk az állatnak a természetes viselkedését minél inkább modellezni. Ugye ez úgy néz ki, hogy például egy növényevő állat, vagy egy olyan majom, egy gorilla, amelyik szintén különböző magvakkal, hajtásokkal, gumókkal táplálkozik, ő a napjának a nagy részét azzal tölti, hogy ő ballag az erdőben és megfelelő étkeket felkeresi. Hogyha én egy gyönyörű kisugickolt tálcában eléteszem az ételt, azt ő megeszi mondjuk egy fél óra alatt, és utána ott van a másik 23 és fél óra napban, amikor unatkozik, és olyan dolgokat csinál, nem szeretnénk. Hogyha viszont ezt a takarmányt ezt úgy adom neki, hogy nem főzöm meg, nem pucolom le, hanem apró darabokra összevágom, elrejtem a kifutó környezetben a kifutó különböző részein, akkor ezt hívjuk környezetgazdagításnak. Az állat rá van arra kényszerítve, hogy ő keresgéljen, kutasson, megdolgozzon egy picit a táplálékért. És ezt sokféleképpen lehet tenni, be lehet mondjuk egy rovaredő állatnál egy olyan csőbe tenni liszkukacokat, amiben csak néhány apró lyuk van, és a liszkukacok mászkálnak, abból időnként kipottyan egy, és az állat ennek ezt, ugye ez ráadásul ugye véletlenszerűen történik, és az állat nem tudja ezt kiszámítani, hogy hogyan történik, hogy neki meg kell dolgozni azért, hogy azok jobban kipottyanjanak, mert meg kell ráznia, vagy meg kell forgatnia ezt a csövet. Ez, ha ilyen dolgokat produkálunk az állatok számára, ilyen dolgokat biztosítunk, akkor ez már önmagában nagyon sok mindenre gyógyír, és nagyon sok szempontból megelőzheti azt, hogy ilyen lelkiéletű betegségek kialakuljanak. Ugye a másik nagyon fontos dolog, hogy az állatok és az állatkertben ezzel sokszor szembesülünk, a megfelelő szociális viszonyba legyenek tartva. Itt arra gondolok, hogy egy fiatal hím állatnál például az teljesen normális dolog, hogy egy idő után neki el kell hagynia a családi köteléket. De mivel egy állatkerti környezetben van, ezért ugye mi vagyunk azok, akik döntünk arról, hogy mikor biztosítjuk ezt a számára. Hogyha mi ezzel elkésünk, vagy esetleg túl korán választjuk el a szüleitől, akkor ezzel mindenképpen baj csinálunk, mert vagy az állat nem tud megfelelően szocializálódni, vagy pedig túl sokáig van a szülőkkel, és mondjuk agresszió alakul ki. Ez is lehet az oka például egy nem megfelelő rangsorban, de van egy konkrét példa, amit el tudok mondani. Ez egy orángutának az esete, aki vezérhím pótlásként érkezett a budapesti állatkertbe. Hosszú ideig volt nekünk egy Vilmos nevű vezérhímünk, aki sajnálatos módon szívinfarktusban meghalt, és az ő felesége és annak a lánya, illetve egy kis növendékhím orángután itt van a Budapesten. Az orángutánoknak a tartása és a tenyésztése az egy Európában összefogott módon, koordinált módon tenyészprogramban történik. És hát itt az volt a cél, hogy minél hamarabb akkor érkezzen Budapestre is egy vezérhím, és álljon helyre a családi béke. Meg is érkezett a vezérhím, csak az volt a bibi, hogy hát fiatalka is volt, meg testileg is egy picikért az egyik feleségénél kisebb volt, és hát ő ezt nem nagyon vette jó néven ez a feleség, néhányszor megverte, meg leköpködte, meg ilyen csúnya dolgokat csinálta az orángutánnal, aki ezt nagyon zokon vette, és akkor ez többedik módon is így zajlott le, hogy igazából megalázták, és nem sikerült neki családfőként fellépni, akkor ő egy mély depresszióba esett, utána különböző szervi bajok is elkezdtek nála, leállt például a bélműködése, meg kellett operálnunk, olyan tüneteket mutatott, ami egyértelműen nagyon komoly depresszióra utalt, és ő konkrétan antidepresszáns szereket szedett, humán kollégákkal konzultáltunk, és rendezni kellett az erőviszonyokat, mivel ezzel a úgymond alfa feleséggel nem jött ki, őt elküldtük egy másik helyre, ahol egy nagy és jó erőben lévő vezérhímrázba szedte az asszony, és ő pedig kapott egy másik feleséget, és a másik fiatalabb orángutánnal már gyakorlatilag tudta rendezni ezt a viszonyát, a kisfiatal hímorángután ő közben cseperedett, őt egy másik helyre el kellett küldeni, tehát ez körülbelül 2 éves folyamat volt, mire rendeződtek a viszonyok, és gyakorlatilag egy teljesen vert helyzetből, ahol az állat a perifériára szorult, és igazából gyakorlatilag csak tengette az életét, és sínődött. Egy olyan szituációba kerültünk most, hogy tavaly évben 2 orángutánkölyök született a budapesti állatkertben, ettől az apától, és a 2 feleségétől, akik már elfogadták őt, mint vezérhímet. De ugye ez is mutatja azt, hogy mennyire bonyolult lehet, és egy ilyen állatnál, egy ilyen emberszabású majomnál, hát ez egy picit úgy működik, mint nálunk embereknél.
Ha már itt a születésről volt szó, azért van más is, amire büszke lett az állatkert, itt az orrszarvúra gondolok.
Igen, hát az orrszarvú program az a mi szakmai karrierünkben is egy kiemelt helyen lévő program. Igazából nagyon sok munka, viszont azt gondolom nagyon sok szerencse is volt ebben az orrszarvú programban. Az egész orrszarvúakkal foglalkozó projekt az 2001-ben indult, amikor egy konferencián találkoztunk azokkal a német szaporodásbiológus kollégákkal, akik akkor tájt kezdtek el Európában dolgozni, és az első cél az az volt, hogy felmérjék az európai szélesszájú orrszarvú állományt. Ez egy olyan szélesszájú orrszarvú állomány, ahol öregednek az állatok, és az derült ki, hogyha egész európai szinten nézték, hogy szépen kiöregszenek ezek az állatok, nincsenek utódok, és hát valamit tenni kell, mert ugye az nem megoldás, hogy akkor kimenek a szabad természetbe, és fogok még 2 orrszarvút. Rájöttek arra, hogy egyrészt az a probléma, hogy nagyon sok helyen ezeket az orrszarvokat, itt Budapesten is, fiatal korban elkezdték együtt tartani, együtt nőttek fel, és egy úgynevezett testvér kapcsolat alakult ki az állatok között. Ugyan ők nem rokonok egymással, de testvérnek tekintik egymást, és ezáltal nem tekintik egymást szexuális partnernek. És ez nagyon sok állatkertben így volt Európában. Sok helyen pedig eljutottak arra a szintre, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat volt az orvosi értelmében is a szónak. Egy orrszarvú kb. 40 évig él, ez szélesszájú orrszarvú, és hogyha 20 éves koráig nem ellik meg, nem születik kis orrszarvú, akkor kialakulnak, vagy elkezdenek kialakulni ezek a visszafordítható elváltozások. És ennek a német szaporodásbiológus csapatnak az volt a szerepe, hogy ők Európában felmérjék azt, hogy hogyan állnak ezek az orrszarvúak, és lehetőség szerint próbálkoznak a mesterséges termékenyítéssel, pontosan ezeknél a pároknál, ahogy amúgy ez természetes módon nem működne. És amikor 2001-ben egy konferencián én találkoztam ezekkel a kollégákkal, akkor rögtön felmerült az ötlet nekünk, akkor kb. 20-21 évesek voltak az orrszarvúaink, tehát pont ebben a korban voltak, és rögtön felmerült, hogy jöjjenek el Budapestre, nézzék meg a mi állatainkat, és próbáljuk meg együtt dolgozni. Úgyhogy 2001. szeptemberében eljöttek, és akkor kiderült, hogy már nem tökéletesek az állataink, a nősténünknél, Lulunál elkezdődtek ezek az elváltozások, ugye ciszták, hegek alakulnak ki a női nemi apparátusban, a hímnél pedig a sperma minősége az már hát az optimálistától gyengébb volt. És hát akkor elkezdtünk különböző gyógyszereket, elsősorban bétakarotint alagolni, és több vizsgálat is volt, és szerencsések voltunk, mert úgy tűnt, hogy ez a kiegészítés, ez jó hatással van az állatainkra, javul az állapotuk, a biológiai helyzet, és eljutottunk arra a pontra, hogy mesterségesen érdemes volt a termékenyítést megpróbálni. Közben pedig ugye az is egy lényeges dolog volt, hogy ez a mesterséges termékenyésítés, ez nem egy kidolgozott technológia volt, próbálkoztak több helyen Európában, de igazából sikerrel sehol sem jártak. És aztán 2004-ben eljutottunk arra a szintre, hogy annak ellenére, hogy az állatokat azt etettük ezzel a beta-karoténnal, elkezdődött drasztikusan a romlás a nőstény állatnál. Azt mondták a németek, hogy próbálkozunk meg még egyszer, hogyha működik a dolog, akkor működik, ha nem, akkor viszont abba adjuk a programot, mert igazából nincsen értelme. Azt még tudni kell, hogy ha egy állatot sikerül termesíteni, akkor gyakorlatilag ezek a folyamatok visszafordulnak, és nagyon jó regeneráció történik. És hát tényleg egy csoda volt ez a dolog, mert 2004 áprilisában Lulu megfogant, és ez volt a világon a harmadik sikeres mesterséges termékenyítés, és ez volt az első, amelyik egy teljes terminusú emesség volt, tehát itt kihordta az állat az országúborjú, de hát sajnos itt még nem volt happy end a történet, mert amikor 2005. augusztusában megellett, akkor egy halva született borjú született meg, egy korai placenta leválás történt, gyakorlatilag az ellés elején, egy néhány órában korábban, mint az állatvilágra jött, a szülőúban elpusztult. És akkor viszont már egy olyan helyzetben voltunk, hogy sokkal egészségesebb volt az állat a termékenyítés szempontjából, és nagyon nagy szerencsével az ellés után 30 nappal újból tudtuk termékenyíteni az állatot, és akkor már ismét megfogant, és ugye ennek a termékenyítésnek lett az eredmény az, hogy a világon első mesterséges termékenyítésből születő országúból Budapesten született, 2007. januárjában Lajla, vagy Nati, ahogy az ápolók nevezték el, mind a két névre hallgató, és utána pedig ismételten tudtunk termékenyíteni, így 2008. októberében megszületett a világon második országú mesterséges termékenyítés, az országú borjú. Ő ugye El Pancho, egy kis bika, aki azóta már a Görögországba, az Athéni állatkertbe költözött. És most jelenleg nem termékenyítünk, még az azért nem termékenyítünk, de lehet, hogy ez a helyzet változni fog, mert tavalyi évben döntenünk kellett, hogy hogyan menjünk tovább az országú programmal. Mert ugye megszületett Nati, és ugye 2007 óta ő szépen cseperedett, viszont ő Easyboltól, a szakaállattól született, az ő spermáját használtuk, friss spermáját használtuk termékenyítésre. A második korszakból volt már mélyhűtő spermát, mert közben kidolgozták a sperma mélyhűtésének a technológiáját, viszont el kellett döntenünk azt, hogy hát valakinek sajnos menni kell, ez egy nagyon komoly döntés volt. Ugye vagy Easyboltnak, aki már 1983 óta az állatkertben lakott, és mindenki imádta őt, vagy Natinak, mert azt el akartuk kerülni, hogy apa és lánya esetleg párosodjanak, és hát végül is úgy döntöttünk, hogy akkor az országú tehenet Natit hagyjuk itt Budapesten, és Easyboy számára egy nagyon klassz helyet sikerült találni. Párizs mellett, Torriban, ott ez egy nagy safari park, és oda ment. És hát onnantól fogva viszont ugye nekünk egy új országú pikára volt szükségünk, és tavaly november elején Ramadgamból ide repült Zafria, aki tenyészbikaként érkezett, hát egyelőre még nem bizonyított, de már együtt van a lányokkal, úgyhogy reméljük, hogy itt minden jó úton fog haladni, és természetes módon mennek tovább a folyamatok, ha nem, akkor nyilván tovább kell majd folytatni a mesterséges termékenyítést, de alapvetően mi ezt nem szeretnénk csinálni, csak egy kényszer helyzet volt.
Most a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatban lenne a következő kérdésem. Vegyük például az elefántot, oroszlánt, tehát olyan állatokat, vagy akár ugye az orszarvút is, ami hát elég nagy darab állatok, veszélyesek, hogyan tudják ezektől az állatoktól, a hímektől levenni a spermát?
Hát ugye az állatkertben jellemző dolog az, hogy a betegek egy része nem együttműködő típusú beteg, tehát nekik egy kis segítség kell ahhoz, hogy egy ilyen állatorvosi beavatkozáson vagy egy vizsgálaton átessenek. Ez a segítség az altatószerek formájában érkezik. Ugye az állatkertben sajnos az is egy probléma, hogy sokszor egy egyszerű betegség diagnózisához is altatnunk kell ezeket az állatokat, mert annyira veszélyesek és nem megközelíthetőek. Ugye jellemző dolog az, hogy egy mesterséges termékenyítéshez, vagy egy spermavételhez altatnunk kell az állatokat.
Most így tovább gondolva, ha viszont egy hím oroszlán mondjuk alszik, akkor nála nincs merevedés, attól függetlenül hogyan tudják levenni a spermiumot, vagy ahhoz nem kell?
De a sperma levétele speciális technikák léteznek, itt alapvetően az, hogy jó minőség legyen a sperma, elektroejakulációval szokták ezt levenni a szakemberek, ez egy olyan eszköz, amit gyakorlatilag a végbe be kell behelyezni, és elektromos impulzusok hatására történik a spermavétel. Ugye nagyon vigyázni kell, hogy esetlegesen vizelettel ne keveredjen a sperma, de így használható. Ezt csak kevés állatfajnál használjuk, alapvetően Budapesten az országban, ahol ugye ez üzemszerűen többször megtörtént. Más fajoknál, néhány fajnál volt rá például, hogy spermát vettünk, vagy azért, mert később ezt fel lehet majd használni valamilyen beavatkozásnál, vagy azért, mert a sperma minőségét vizsgálni kell. Tehát például a tigriseknél volt ilyen próbálkozás és vizsgálat, illetve jegesmedvénél vettünk spermát. A tigriseknél szintén nagyon fontos volt, hiszen éveken keresztül nem szaporodtak a tigriseink, és nem lehetett tudni azt, hogy a nőstényel van, a hímmel van a probléma. Én náluk is csak altatásban, meg nyilvánvalóan egy ilyen vizsgálat. Ott kiderült, hogy mi arra gyanakodtunk, a hím egy ideges természetű állat, és arra gondoltunk, hogy biztos a hímmel van a szervi gond. És kiderült a vizsgálatban, hogy nem, a hímnek a spermája az tökéletes minőségű. A nősténynél volt egy olyan mély gyulladás, amit kezelni kellett, kezeltük, és azt gondoltuk, hogy sikertelen a kezelésünk, mert továbbra sem vermesül. Ekkor állatcseréhez folyamodtunk, a nőstényünk elutazott a szkopjai állatkertbe, Macedóniába, és mi pedig kaptunk Hollandiába egy másik tigris nőstényt, és ugyanezzel a hímmel, mint ahogy már tudtuk, hogy a spermája jó minőségű, és nem akartunk mesterségesen termékenyíteni, hanem azt gondoltuk, hogy remélhetőleg majd a természetes úton folytatják a tigrisek a szaporodást, és így is lehet néhány hónap azután, hogy az állat ide érkezett, ő vermesült, és emiatt ez az eredménye annak, hogy az eredmény az lett, hogy idén májusban 3 tigriskölyök született hosszú évek után, körülbelül 15 tigrismentes év után Budapest állatkertben. Viszont ami érdekessége a történetnek, hogy a nősténén egy nagyon érdekes és úttörő technikát alkalmaztunk, egy különleges méhmosási technikát, amit előtte csak a londoni állatkertben csináltak, és a londoni kollega utazott ide, hogy segítsen nekünk ebben, a német kollégákkal együtt végeztük el ezt a beavatkozást, de a beavatkozás után sem történt semmi a két állat között, ezért mi azt gondoltuk, hogy ugye ebből a vizsgálatból, ebből a beavatkozásból csak keveset végeztek, és mi sikertelenek voltunk, ezért is küldtük el az állatot Skopjéba a tenyészprogram ajánlása alapján, és hát gyakorlatilag az állatot később megellett, ugye nyilvánvalóan nem bennesen küldtük el, hanem találkozott egy másik hímmel, és ugye ez is mutatja azt, hogy a tigriseknél is például sok más állatnál is az, hogy a különböző ivalóegyedek azok összepasszoljanak, vagy esetleg valami a lelki oka lehet annak, hogy egy állat a másikkal nem szaporodik és nem áll össze. Ez bizony működik a nagymacskáknál is, mert ez az állat, amelyik itt volt a Budapest állatkertben, egy szaporodóképes, tökéletes állapotú és jó sperma minőséggel rendelkező hímmel éveken keresztül nem szaporodott, és amikor volt egy váltás ide egy új tigris nőstény érkezett, ez a tigris pedig elment Skopjéba, akkor gyakorlatilag mind a két helyen hónapokon belül kis tigrisek születtek.
Én egyébként tudok ilyen példát emberre vonatkozóan, hogy egy házaspárnak nem születtek, nem született utódja, végül is elváltak, és aztán a később mind a kettőjüknek lett.
Igen, hát valószínűleg hogy a biológiában ez de kicsit bonyolultabbak a dolgok, mint ahogy mi ismerjük, és ahogy a jelen tudásunk ezt mutatja.
Volt olyan emlékezetes esete? Biztosan volt sok, de hogy mi volt az a nekem emlékezetesebb, ami állatkertben így a praxisa során történt?
Milyen szempontból a legemlékezetesebb? Tehát, hogy szakmailag érdekes volt, vagy vicces volt?
Szakmailag, vagy...
Mindegyikből egyet.
Hát igen, szokták érezni ezt most így hirtelen, így nehéz. Előszörni, ugye gyakorlatilag ugye nagyon sok olyan eset van, ami emlékezetes, vagy valami ott megvan az emberben. Ezek nem feltétlenül azért emlékezetesek, mert minden a lehető legjobban ment, hanem általában akkor maradnak ezek az esetek emlékezetesek, hogyha valami elromlik, vagy valami nem úgy történik, ahogy azt előre elterveztük. Ezt persze megpróbáljuk elkerülni, de azért nem mindig sikerülnek a dolgok. Hát arra például emlékszem, az egy nagyon korai dolog, akkor még gyakorlatilag nem praktizáltam az állatkertet, csak bejárogattam, hogy az egyik ilyen első élményem az volt, vagy hát nem is első, de egy ilyen komolyabb majmos élmény, hogy államvizsgáztunk az egyetemen, és az államvizsga napján a nagymajom házban, az emberszobás házban sorban altatások voltak különböző vizsgálatok céljából, gyakorlatilag szinte az összes ottani emberszabású majmot aznap altatták a kollégák, és hát ez egy olyan esemény, ami néhány évente csak egyszer történik meg, nekünk oda kellett menni, és egy másik fiúval, akivel rendszeresen bejártunk az átkerbe, még hát rögtön az államvizsgáról, az akkóban, a nyakkendőben, ahogy kell, rögtön mentünk majmot tartatni, hogy ahogy végeztünk, és kiderült, hogy átmentünk a vizsgán. Emlékszem, a jegyek azok nem voltak tökéletesek, ott viccelődtek is a kollégák, de ott mindesetre ment a majomaltatás, és hát kvázi mi ott ilyen ingújra vetközve besegítettünk. És arra emlékszem, hogy az orángután, aki a nagy hím orángután, aki nem igazából volt fogás, tehát azért ugye van neki ugyan két keze, meg két lába, de hogy az altatásnál egy ilyen 120-130 kilós test, az úgy elengedte magát, és az úgy, mintha elfolyt volna, nagy szőre volt, nem nagyon lehetett megfogni, és akkor többen megpróbáltuk megfogni, mert feladat volt az is, hogy az állatokat megmérjük, és pontos súlyt is, súlyadatot is szerezzünk róluk. És akkor csak azt éreztem, hogy ahogy hogy ott emelem az orángutánnak a karjánál fogom, egy ilyen erős és szőrös kéz egyszer csak megfogja az én karomat, és egyre erősebben szorítja. Ez volt az első jele annak, hogy ez az orángután nem alszik tökéletesen. Majd korábbi további jelek is következtek, többek között az, hogy az orángután felállt, és elkezdett ott igazából elindulni egy bizonyos irányba. Nyilván ez egy kis riadalmat okozott ott a részvevők körében, és akkor az egyik állatos kollega nagy lélek jelenléttel hátulról odalopózott, és a orángután fenekébe adott még egy adag altatóinjekciót. Viszont az volt a jó, hogy miközben ugye mi ott szerencsétlenkedtünk is, próbáltuk az orángutánt feltenni erre a mérlegre, ami sehogy sem sikerült, az orángután néhány lépés után pont a mérlegen aludt el, és lemérte saját magát tökéletesen. Úgyhogy ez egy ilyen emlékezetes dolog volt. De hát ugye vannak ilyen hasonló esetek is, hogy az interneten is az fenn van, az elég sok helyet bejárt, amikor országú befogáson jártunk Dél-Afrikában, ott is egy terepi csapattal dolgoztunk, és permavétel volt a cél, és hát nyilvánvalóan az internetre az került fel, amikor az egyik orszaló hát nem úgy aludt el, hogy mi szerettük volna. Ugye később kiderült, hogy ezeket az állatokat ott a helyi kollégák, dél-afrikai kollégák helikopterről lőtték be az altatópuskával, és utána volt egy ilyen földi elfogó csapat, amiben én is benne voltam, és az egyik orszarút kellett pont ilyen spermavétel céljából kvázi hát rögzíteni, és hát főleg terepi körülmények között, hogy még nehezen megítélni, hogy most az állat az alszik-e, megközelíthető-e vagy sem. Hát ennél az állatnál nem ítéltük meg jól, az állat az alszik-e vagy sem, mert úgy tűnt, hogy alszik, megközelítettük, de ő ezt egy kicsikét zokon vette, és akkor hát ezen a videó felvételen látszik, hogy mindenki szalad mindenféle irányba, eléggé mozgalmas a kép, az országot próbáljuk, én akkor valahogy ott a farkához keveredtem, ott mondta a dél-afrikai kollega, hogy azt ne engedjem el, én ezt próbáltam hősiesen végrehajtani, akkor pörgök az országval össze-vissza, akkor közben rádobnak egy kötelet a hátsó lábára, onnantól fogva viszont ugye az ország nyilvánvalóan nem csak egy irányba pörög, mint az óra, hanem egyszer erre, egyszer arra, viszont amikor ugye változik az irány, onnantól fogva a kötél az ugye egy ilyen gáncsként működik, úgyhogy ennek megfelelően ki is gáncsolnak a kötéllel, úgyhogy nem volt az egy olyan vidám dolog, de nyilván utólag ez azért egy mozgalmas, emlékezetes dolog az ember számára. Illetve hát az ilyen terepi befogások közül nagyon emlékezetes volt, amikor Mongóliában volt lehetőségem, hogy vadszamarakat altassunk, és ugye az egy ilyen rohanó jeepből történik, és annak az anyós üléséről az ablakra támaszkodva kell az altatópuskával a rohanó vadszamár fenekét becélozni és meglőni. Hát ezek nagyon emlékezetes dolgok voltak, de nyilván itt az állatkerdés ugye az a fantasztikus a mi munkánk, most az nagyon érdekes, hogy nagyon változatos ez a hely, és nagyon sokféle állattal dolgozunk, és hát minden nap történik valami olyan dolog, ami nem feltétlenül ismétlődik meg.
Ha már egy Mongóliáról volt szó, ha jól tudom, arra felé élnek még egyedül vadon két pupu tevék, sikerült-e velük találkoznia?
Nekem sajnos nem, de az az oszkák állatos, akivel kint dolgoztunk, és aki engem is meghívott, hogy segítsek neki a vadszamár programban, ő az állatolosa Mongóliában, ő a programnak az állatolosa. Ugye a Mongóliának egy területén, a Gobi sivatagi területén élnek ezek a tevék, illetve az ezzel határos észak-kínai területeken, és ő például több alkalommal is altatott ezekből a tevékből, szintén elég komoly kihívás az állatolos számára, és hát sok minden veszélyezteti ezeket az állatokat, többek között az ottani félvad vagy domestikált tevékkel való keveredés, ugye ezeken a területeken elég komolyan orvadászat folyik,
Ugye sok minden miatt szükség van ott az állatorvosi segítségre, vagy a biológusoknak a kutatásaira és a természetvédelmi munkára, és ez a kollega, Krisztián Valcer, aki egy bécsi kollega, akivel sok programban együtt dolgozunk, tehát ő az országú programban már kezdetektől fogva itt volt, ő volt, aki legelőször altatott országúakat, az ő altatási protokollját vettük át, azzal dolgozunk mi is, illetve hát így a más programokban és akár a Vipera programban, a jelenlegi rádiotelemekhelyás próbálkozásoknál, akár a mongol programban, akár más országokkal, például a szumátrai országokkal kapcsolatban nagyon szoros munkakapcsolatban állunk vele.
Az egyik kedvenc állatom a szamár, úgy röviden, milyen a vadszamár?
Hát a vadszamárnak ugye különböző alfajai léteznek, és Mongóliában nekem a kulánhoz volt szerencsém. Ez egy kb. 200-250 kilós állat, testalkata olyasmi lehet, mint az ebrájé. A színe az zsemleszínű, egy nagyon szép, sötét csík található rajta a gerincoszlopa mentén, és ez az állat gyakorlatilag benépesíti Mongóliának a füves területeit. Még mindig viszonylag szép számon fordult elő, kb. 20 ezer állattól tartanak nyilván, de csökken nagyon nagy mértékben az állománya, nagyon keményen orvadásznak rá, ugyan védett az állat, de ennek ellenére hát nehéz a törvénynek érvényt szerezni. Ezek az állatok pontosan az orvadászok miatt már messziről próbálják az embert elkerülni. Nagy csapatokban, minesekben járják a mongol pusztát, és kb. 1 km-rel kezdenek menekülni. Hogyha arra van szükség, hogy én állatot altatni kell egy állatorvosi beavatkozás miatt, akkor hát mi is az orvadászoknak a módszeréhez alkalmazkodtunk, ez pedig a jeepes üldözés, hogy kétféle módszer létezik arra, hogy hogyan lehet egy vadszamarat megfogni. Az egyik az, amikor az itatóhelyeknél kell lesben állni, de itt egy-egy vadszamarat akár több nap várakozás után lehet lépre csalni. A másik nagyon hatékony módszer, és nekünk az idő az nagy ellenségünk ilyen szempontból, amikor rövid idő alatt sok vadszamarat kellett megfogni, ugye mi 26 vadszamarat altattunk két hét alatt, amikor egy másik módszert, az úgynevezett jeepes üldözést kell alkalmazni, ezt az orvadászok használják, ők sajnos nagyon lövik az állatokat. A ottani terepi körülmények között ezek az UAS jeepek, ezek maximum 90 km/h-val tudnak menni a Gobi sivatagban, de nagyon kell vigyázni, hogy egy-egy vízmosás vagy valamilyen árok miatt ezek az autók ezek borulhatnak, és gyakorlatilag az ember ott hagyhatja a fogát. Viszont tehát a sofőrnek nagyon komoly szerepe van, és a vadszamára viszont nem tud ennyivel, tehát ő kb. 75 km/h sebességgel tud szaladni. Van egy előnye az autónak, ugye a vadszamár meglátja az autót, elkezd menekülni, az autó előbb-utóbb beéri, és akkor a mozgó autóból az nem egy olyan egyszerű dolog, egy elég veszélyes szerrel, ha az állatot meg kell ölni. Ugye nem a nagy távolság által, 8-10 méterről közelítjük meg az állatot, de ugye ez egy gyakorlatilag, hát az adrenalin szint az nagyon magasan van ilyenkor. Ami lényeges dolog, hogy nem szabad az állatokat sokáig üldözni, mert probléma alakul ki, tehát itt 15 perces, igen, 15 percnél tovább semmi állatot nem üldözünk ebben a módszerrel sem. És hát itt például a feladat az volt, hogy egy ilyen rádiótelemetriás nyakörvet kellett az állatokra ráerősíteni, mert ezzel lehet nyomon követni azt, hogy mekkora területek járnak be, milyen veszélytető tényezők leselkednek rájuk, és így lehet a védelmüket elősegíteni. Mi például találtunk olyan telemetriás nyakörvet, amikor Mongóliában dolgoztunk, amiben benne voltak a lövedékek, amikor agyonlőtték a gazdáját, akkor nyilván ezt leszették róla, de ennek ellenére a nyakörvet adta továbbra is a jelet, és így lehetett megtalálni.
Visszatérve egy kicsit ide a fővárosba, melyek azok az állatok, amikhez a legnehezebb, legbonyolultabb, legkomplikáltabb hozzáférni, gyógyítani? Gondolok itt mondjuk a kígyók, a krokodilok, hüllők, vagy esetleg más fajták?
Azok az állatok a legbonyolultabbak ilyen szempontból, ahol a bódításnak, vagy a altatásnak kockázata van, és nem szervezést igényel. Egy kígyónál ez nem így van, tehát a kígyónál inkább az a lényeg, hogy megfelelő emberekkel dolgozzunk együtt, itt főleg ugye a mérges kígyókra gondolok. Nagyon lényeges az, hogy megbízunk abban az emberben, akivel dolgozunk, és ő megfelelően tudja rögzíteni ezt az állatot, különben akár végzetes baleset is adódhat.
Hogyan rögzítenek egy mérges kígyót?
Egy mérges kígyót nagyon fontos, hogy hogy veszik ki, ugye attól is figyel, milyen fajról van szó, vagy kampóval, vagy olyan eszközzel, amivel leszorítják a fejét, ki kell venni a teráriumból, vannak olyan fajok, amelyek megvannak a kampón, vannak olyan fajok, amelyeknél két kampót kell használni más fajoknál, nem lehet kampózni, mert lejönnek a kampóról, vagy visszafordulnak. A lényeg az, hogy nyilvánvalóan az állatnak a fejét kell rögzíteni, és utána, hogyha a fejét rögzítik biztonságosan, akkor adott esetben másik segítő a testét rögzítheti, és hogyha ezek az emberek, akik megfelelően biztonságosan rögzítették az állatot, jelzik azt, hogy az állatot vizsgálni lehet, vagy kezelni lehet, akkor lép be a képbe az állatorvos. Az igazi kihívást nem is ezek az állatok jelentik, hanem a leginkább a nagy testű állatoknak az ellátása, vagy akár a vizsgálata. Tehát mondjuk, hogyha egy vízilovat, vagy egy zsiráfot kell altatni, egy elefántot kell altatni, akkor az ember százszor is meggondolja, hogy belekezdjen-e, többet nyere, vagy többet veszít-e azzal, hogyha esetlegesen csak távgyógykezelés a tünetek alapján próbál valamennyire okos lenni, és az állaton segíteni. De hát vannak olyan szituációk, amikor nincs mese, és altatni kell, és van, amikor ez valami tragédiába torkolik. Tehát nekünk volt olyan zsiráfunk, ami elpusztult, amikor nem lehetett mit csinálni. Az állat az elcsúszott, és beszorult a nyaka és a feje egy vésbe. Nem lehetett onnan kihúzni, altatni kellett, az altatás sikerült, az állat fel is kell, de mivel nem volt kikoplaltatva, ezért néhány nappal később tüdőgyulladásban elpusztult. Ugye ilyenkor a koplás azért nagyon fontos, mert az altatószerek hatásánál nagyon gyakran előfordul, hogy az állat az visszaöklendezik, és a nyelési reflex nem tökéletes, légutakba kerülhet a takarmány, és az állat ugye nem megfulladt, hanem egy olyan tüdőgyulladás alakult ki nála, mert félre nyelt, ami később végzetes volt. Ugye itt nem volt választási lehetőség. Amúgy, hogyha mondjuk arról van szó, hogy egy zsiráfnak például ugyanúgy egy pedikült kell rajta elvégezni, vagy egy vízilovon kell egy vizsgálatot elvégezni, hogyha ezt tudjuk és tehetjük, akkor nagyon alaposan megtervezzük, és mindig van ABC terv, hogy mi történik, ha legyünk arra is felkészülve. Például a tűzoltóság az rengeteg alkalommal segített már a budapesti állatkertnek, amikor arról volt szó, hogy egy több tonnás állatot kell mozgatni, például amikor az elefánt agyaműtéte volt a 90-es években, vagy akár az elefánt szállításokban tavaly évben, akkor ott olyan darúzásra van szükség, amihez nekünk nincsenek meg a megfelelő eszközeink. Ez csak például a tűzoltóság segítségével megoldható.
Indiai vagy afrikai elefántjuk van?
Indiai elefántjaink vannak.
Kérdezzetek?
Hol van tűzoltók, ilyenkor szívesen kimennek?
Igen, hát ez nekik is egy buli, tehát alapvetően nekik sem olyan dolog, hogy minden nap elefántot kell darúzni, vagy ugye a műtétnél arra van szükség a tűzoltókra, mert nem mindegy, hogy melyik oldalra dől az elefánt, és nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a beteg agyarra dől rá, akkor alá nem lehet egy két méteres szerelő aknát ásni, hanem vissza kell fordítani az elefántot arra az oldalra, hogy lehessen az agyaron dolgozni, és hát végtig ugye az történt, hogy a beteg agyarára dölt el, és úgy aludt el, úgyhogy át kellett fordítani az elefántot, hogyha nem lett volna ott a tűzoltóság, akkor nem tudtuk volna megcsinálni ezt a beavatkozást.
Kérdés?
Nekem mindig egy nagy kérdés volt, hogy ezek az állatok mennyire megközelíthetőek. Ugye lehet tudni ezekről főleg a nagy testű állatokról, hogy nem engedik közel a látogatókat az állatkertben hozzájuk, hogy valóban ennyire veszélyesek, vagy elképzelhető olyan szituáció, vagy az, hogy olyan kapcsolatot lehet velük kiépíteni, hogy közel lehessen hozzájuk menni.
Milyen állatokra gondolom? Mi nagy macskákra, vagy
például az elefántra.
Az elefántra.
Vagy egyáltalán melyik állatnál elképzelhető ez?
Sok állatnál elképzelhető lenne, hogy szorosabb kapcsolatot kiépítsünk velük, de mi nem tudunk minden látogató mellé egy szakembert adni, aki vigyázz arra, hogy az a látogató hogyan viselkedik. Körülbelül 1 millió emberről beszélünk, és alapvetően azt nem szabad elfelejteni, hogy veszélyes állatokkal foglalkozunk, amikor nem csak jogszabályok kötreznek bennünket, hanem tiszteletben kell tartanunk ezeket az állatokat, és tisztában kell azzal is lennünk, hogy mire képesek ezek az állatok. Hogyha egy állattal foglalkozunk, egy szakember foglalkozik az állattal, akkor ennek a szakembernek olvasnia kell az állatnak a viselkedését. Az állat az üzen a számunkra, nagyon gyakran egy harapás, egy támadás előtt vannak már olyan jelek, amik arra utalnak, hogy itt valami készül, valami történni fog. A látogatóinknak a 99%-a nem szakember, nem tudják ezeket a jeleket olvasni. Felelőtlenség lenne a számunk, a részünkről, hogyha ha lehetőséget adnánk arra, hogy ezekkel az állatokkal közvetlenek kontaktusba kerüljenek. De annak ellenére megpróbáljuk azt, hogy bizonyos állatokkal közvetlen kontaktusba kerülhessenek, hiszen ezt igénylik az emberek. Erre szolgál mondjuk a simogató a parasztudvarban, vagy vannak esetleg olyan programok, olyan légyőtt programok, ahol bizonyos állatokkal, bizonyos egyedekkel ez a kapcsolat lehetséges. Tehát például van az állatkertben elefántetetés, ahol a napi takarmány adagunknak egy részét a látogatók etethetik meg, de ott áll az állatgondozó, és nem mindegy, hogy melyik elefánttal, mert ugye a három jelenlegi elefántunk közül egy olyan elefántunk van, aki a legmegbízhatóbb, akivel ezt meg tudjuk csinálni, és egy másik elefánt, aki most már gyakorlatilag szintén ezen a szinten van, de náluk is fontos, hogy ott legyen egy ember, aki tudja az állatviselkedését kontrollálni, és ez a kontaktus, ez így is limitált. Hogyha erre egy nagyobb lehetőséget adnánk, akkor biztos, hogy sok baleset történne az állatkertben, így is sajnos történnek balesetek. Ez legtöbbször abból adódik, hogy a látogatók fegyelmezetlenek és olyan helyekre is bemásznak, ahol nem lehetne. Több farkasharapásunk is volt az elmúlt években, amikor mindig olyan dologba adódott, hogy valahol felmásztak, hogy feltették a gyereket, kisgyereket, ahova amúgy nem is könnyű felmászni. Tehát már például a farkas kifutóán rengeteg helyen olyan plusz üvegeket, olyan plusz biztonsági rácsokat kellett beépítenünk, ami ezeket kizárja, vagy még tovább csökkenti ezeknek az esélyét. Sok-sok állattal, hogyha napi szinten foglalkozunk, akkor eredményeket lehet elérni, és adott esetben egy medvénél, vagy egy nagy macskánál is el lehet érni, hogy az állat mondjuk egy injekció beadását elviselje, de ez csak bizonyos helyzetekre, bizonyos személyekre, bizonyos szituációkra vonatkozhat, és lehet, hogy ugyanaz az állat nem fog úgy viselkedni minden nap. Lehet, hogy aznap reggel látom, hogy hú, rossz napja van ennek a tigrisnek, és ma nem tudom vele azt megcsinálni, tegnap megtudtam. Úgyhogy ezekre nekünk gondolnunk kell, és ezért van az, hogy ezt a lehetőséget ezt nem tudjuk biztosítani a látogatóink számára.
Nagyon sok legenda meg történet forog így a köztudatban, nem, mondjuk gyerekek nagy része biztos sokan olvasnak Gerard könyveket, vagy Lorenz könyveket, én magam is emlékszem ezekre, hogy az állatok intelligenciájáról, hogy ez egy állatorvos szemmel mennyire hiteles?
Hát nagyon sok történet kering ezekről az állatokról, és nyilvánvaló az, hogy ezeknek a történeteknek egy része az picit inkább így a legenda irányba megy el, tehát ugye vannak olyan állatkerti állatorvosi történetek, amikor a csimpánz vitte be az állatkerti állatorvost a párizsi repülőtérről motoron, ezek azok a történetek, amik nem teljesen a valóságnak megfelelőek, de az biztos, hogy rengeteg állat nagyon-nagyon intelligens, és emlékezik bizonyos dolgokra. Ugye a majmokról már sokat beszéltünk, és tényleg úgy van, hogy akár egy évekkel ezelőtti sérelmet is ők megjegyeznek, vagy adott esetben lereagálnak. Például a mókus majmoknál, amelyek nem tartoznak a legintelligensebb majmok közé, legalábbis első ránézésre, hogyha valamelyik állatorvos belép az állatházba, akkor a mókus majmok kiadnak egy riasztó hangot, és az egész csapat felszalad a fa tetejére, mert bejött egy olyan személy, aki valami rossz dologgal összeköthető, megfogásokkal, beládázással, hálózással, mikrocsip beültetéssel, valami olyan dologgal, ami nekik nincsen szükségük, legalábbis az ő agyukban. És más állatfajoknál is érdekes dolog az, hogy az állatok hogy intelligensek és taníthatók. Tehát például a hüllők esetében is előfordulhat, hogy az állat az akár megismeri a gondozóját, megismeri annak a hangkordozását, bizonyos dolgokra megtanítható. Budapest állatkertben tartott komodoi paránusz, ő ugyanúgy egy tréningezett állat, és bizonyos parancsszavakat megért, illetve ezt az úgynevezett target botot, amit a tréningben használunk, ezt ő követi, nagyon sok minden vele is elérhető. És hát nekem is volt egy-két olyan élményem, főleg emberszabású állatokkal, amikor azt gondolom, hogy az állat értette, hogy én mit szeretnék. Két ilyen élményem van egyébként, ami nagyon konkrét és orángutánokkal, ami most így eszemült és orángutánokkal kapcsolatos mind a kettő. Az egyik az még hallgató koromban történt, amikor az egyik orángután Vasútnak a torok lebernyegén volt egy tájog, és azt kezeltük, és ő kérésre, mindenféle utasítás és előzetes tanítás nélkül kiadta ezt a testrészét, kinyújtott a rácson keresztül, és hagyta, hogy mi kezeljük, amikor mondtuk, hogy mi most azért jöttünk, és kezeljük. Ekkor még hallgató voltam, úgyhogy ezt nem tudom pontosan, hogy előtte ezt az állatot, ezt korábban is előfordult egy ilyen dolog, vagy hogy mi történt vele. De arra viszont már biztosan emlékszem, ami pont ezzel a depressziós orángutánnal történt, amikor ugye az volt a probléma, hogy ezt az állatot meg kellett műteni, mert leállt a bélműködésre. És utána napokon keresztül, ugye hát gyenge volt az állat, egy komoly hasi műtéten esett keresztül, és meg kellett vizsgálnunk őt, és többek között arról kellett megbizonyosodnunk, hogy az ő belei azok működnek, kortyognak, rendesen járnak. És hát egyrészt, hogy egy felnőtt hím orángutánhoz bemenni, az adott esetben nagyon veszélyes lehet, és komoly baleset adódhat belőle. De ez az állat, ez teljesen nyugodtan viselkedett, és úgy ítéltük meg, hogy hozzá be lehet menni, és hozzá kvázi minden rács, minden korlát nélkül én is bementem az ápolókkal, hogy meghallgassam és megvizsgáljam. És ő nem szerette a fonendoszkópot, kifejezetten idegenkedett tőle. És akkor elkezdtem neki magyarázni azt, hogy figyelj Csúlyi, szeretném meghallgatni a hasadat. Valahogy azt éreztem, hogy ő ezt érti. Lehet, hogy csak beszélni magamnak, de meg tudtam hallgatni a hasát az állatnak. És ez egy nagyon különleges élmény volt, mert általában ugye egy állatos számára nem jellemző, és nem is elvárt az állatos részéről, az állat megértse, hogy mi segíteni szeretnénk. De ebben az esetben úgy éreztem, hogy valahogy az, ahogy én halkan beszélek hozzá, és már ő biztosan nem ért magyarul, de hogy ő megértette, hogy én mit szeretnék, és hogy én nem bántani akarom őt, hanem gyógyítani. És ez egy nagyon különleges élmény volt a számomra is.
És amikor legközelebb találkozott vele, akkor mi jött le a majomtól?
Hát az, hogy ő együttműködő beteg volt. Tehát ugye ez egy hosszú, több hetes folyamat volt, amíg ő ebből az akut életveszélyes állapotból kilábalt, és tudtunk, tehát ő nem fél tőlünk, én azt éreztem, hanem hogy ő valahogy megértette, hogy mi segítünk rajtam.
Jó, most én arra gondoltam, hogy amikor rendbe jött a majom és önt meglátta, akkor tette valamilyen gesztust.
Ami... Nem, mert ilyen gesztus nem volt, vagy hálapén sem kaptunk tőle, de semmi ilyesmi nem történt. De abban az adott szituációban úgy éreztem, hogy valami különleges állat és ember közötti kapcsolat alakult ki. Adott esetben soha nem szoktuk érezni az állatkertben. Tehát igazából inkább csak azt szoktuk érezni, ami szintén egy nagyon jó érzés, hogy az állat megbízik bennünk, ezt inkább a tréning során szoktuk, amikor oda tudunk menni, és vért tudunk venni egy állatból, ami amúgy hát neki arra semmi szüksége nem lenne, de ő elvisel a jelenlétünket, adott esetben tudja azt is, hogy egy apró kellemetlen szúrás fog érezni a fülén, de ugyanúgy eszik tovább, és nincs ezzel gondja. Erre megint talán a legjobb példa az az orszarú bika, aki tavaly érkezett, akiről már beszéltem, hogy a Ramadani állatkertből, tavaly érkezett Budapestre. Róla azt kell tudni, hogy olyan, amikor ide érkezett, akkor azt mondták, kicsit féltünk, örültünk, hogy kapunk egy új orszarú bikát a teljes programtól, de kicsikért féltünk, mert Ramadanban ott 6 orszarú bika is van, ez egy nagy safari park, és ezt az orszarú bikát ezt azért akarták elküldeni, mert ez úgy gondolták, hogy egy kicsikért agresszív, és egy autó talán megsértett, vagy fel akarta borítani, szóval ilyen mindenféle urbánus legendák keringtek erről az állatról. Később kiderült, ezt tisztáztuk, hogy az állat igazából nem az autó vagy az emberek irányában volt agresszív, hanem egy másik, az ottani vezérhím, az ottani vezérbikával került összefüggésbe, és miközben ők verekedtek, hát nem figyelt arra, hogy egy autó is a közelben van, és ezt valóban egy kicsikért ott letarolta, szerencsére senki sem sérült meg. Viszont az is egyértelmű volt, amikor az állat ez megérkezik, hogy hát ez nem viccel ez az állat, ez egy kőkemény orszarú bika, ez hasonlóan agresszív, mint amit mondjuk Afrikában láttunk, ez fúj, prüszköl és toporzék, hogyha meglátja az embereket, ő nem szeretne barátkozni, és egy év alatt sikerült odáig eljutni, hogy múlt hét pénteken én ebből az orszarú bikából vért tudtam venni, ami nem az én érdemem, hanem az ápoló kollégáknak az érdeme. Ugye többször próbálkoztunk, mi is lejártunk, rendszeresen treningoztuk, és az állatnak, ezt az állatot soha nem etették kézből. Több hónap volt, mire jutott addig a szintig, hogy elvett a kezünkből az almát, elvett a kezünkből a szénát, és most már eljutottunk arra a szintre, hogy meg tudjuk szúrni a fülét.
Ami egy honnan vesznek vért, hogy a
igen,
fülét?
Igen, ami egy fantasztikus dolog, mert adott esetben, hogyha van egy kisebb betegség, akkor nem kell hozzá bódítanunk, hanem rögtön egy vérvétele információt tudunk szerezni, adott esetben a gyógyszert tudunk beadni. Tehát egy nagyon fontos dolog abból, hogy a szempontból, hogy mi ezt az állatot valamilyen szinten kezelni tudjuk.
Azt szeretném megkérdezni, hogy melyek azok az állatok, amiket a természet csodájának tart, akár tulajdonságban, viselkedésben, küllemben, egy pár példát mindegyikre kérnek.
Hát én igazából mindegyik állatot a természet csodájának tartom, tehát az, hogy az evolúció során ennyiféle változatos megoldást kínál az élet, az önmagában szerintem egy csoda. Tehát hogyha megnézzük azt, hogy akár emlős állatoknál is micsoda különbségek vannak fogazatban, testfelépítésben, vagy micsoda méretbeli különbségek a madaraknál, ahol az teljesen normális lehet, hogy mondjuk egy madárnak egy perc alatt mondjuk 700-as a pulzusa például a szívverés száma, és ezek ugyanúgy működnek, keringésük van, immunrendszerük van, ezeket én önmagában csodálatos dolgot tartom, vagy ha megnézzük azt, hogy egy adott csoport, hogy szintén a madaraknál maradunk, mennyire változatos, csak a papagájokat nézzük, ugye, ugyanúgy papagáj, a 30 g-os hullámos papagáj is, amelyik egyébként egy nomád madár, és Ausztráliában a csapatokban él és követi a vizet, és teljesen más az ottani hullámos papagáj, mint amit mint a kalitkában, ami fejünkben van, és ugyanúgy papagáj a közel másfél kilós játszintkék arra is, amelyik pedig Pantanában, Brazíliában él. Gyakorlatilag ugyanaz tehát evolúciós szempontból ugyanaz a vonalnak a megfelelő életkörülményekhez való alkalmazkodása. Ezek csodálatos dolgok, és hát itt az állatkedvés az egy nagyon-nagyon nagy dolog számunkra, hogy ennyire változatos állatfajok, és ennyiféle, sokféle életformában dolgozhatunk.
Én például, hát van a honlapomon egy állatismertető, ahol hát jelenleg 90, de ha majd készülünk, akkor 160 állatról lesz ismertető hangokkal kiegészítve. Tehát ezeket az állatokat úgy végignéztem, tehát azt a szövegrészt, ami ismertetőként bekerült, és a sarvos fecskénél olvastam, hogy hát a sarvos fecske jóformán egész életében repül, hát a költési időszakot leszámítva, és hogy röptében alszik.
Igen, röptében alszik, és gyakorlatilag ugye a sarvos fecske tipikusan olyan madár, amit a repülésre teremtettek, csak azt nem oldotta még meg, hogy röptében költsön. De lehet, hogy néhány millió év eltelik, és azt is meg tudja oldani. Hát igen, ezek a fantasztikus dolgok, vagy az, hogyha mondjuk a tengeri emlősöket nézem, ugye egy búvár, hogyha már 40 méterre lemerül, vagy 40 méter alá merül, az már egy nagy teljesítmény, és az már különböző plusz vizsgák kellenek, ugye 25 métertől már bizonyos vizsgák, 40 métertől még bonyolultabb, és még komolyabb felkészültség kell. Egy tengeri fóka, egy oroszlánfóka, az mondjuk 200 méteres mélységig is le tud merülni. Ezek azért fantasztikus dolgok, hogyha azokat a nyomásviszonyokat figyelembe vesszük, és az, hogy mégis egy emlős állatról van szó, ő is tüdővel lélegzik, neki is az oxigént kell felhasználnia, mégis ilyen mélységekig le tud menni, hogy jól érzi magát, vadászni tud, ez az ő közege, szóval ezek azért nem kis dolgok.
Akkor elmondanék én egy pár példát, aztán ha gondolja, akkor nyugodtan reagáljon rá. Például az egyik, ha jól emlékszem, őzeknél vagy szarvasféléknél van, hogy megtörténik a párosodás, de csak több hónappal később történik meg a magnak a beágyazódása. Gondolom azért, mert hogyha a párosodás után ez a folyamat végigmenne, akkor olyan időszakban születne az utód, mondjuk késő ősszel, hogy nem lenne életképes. Vagy például a másik állat a pávián, galéros pávián, ahol ugye, hogyha új hím kerül be a csapatba, ugye általában ezek a régi hímeknek a kölykeit megpróbálja ugye elpusztítani, ekkor a nőstényeknek a feneke belilul, ugye azt jelzi, hogy párosodásra képesek, akkor ugye a hím párosodik, de nem fogamzóképes a nőstény. És még volt egy harmadik állat is, amik az eszembe volt. Ja igen, valamelyik futómadár, most nem tudom, hogy a Nandu, vagy nem tudom, hogy melyik lehet, amelyik lerakja a tojását, és 36 órán belül kikel a kisnandú. Ez pedig azt hozta elő bennem, hogy talán ez a madár, hát még nagyon távol van hozzá, de közeledik ahhoz, hogy emlőssé váljon. Ugye, mert vannak olyan madarak, amelyek, vagy tojásból kikelő állatok, amelyek esetleg 60 napig kotlanak rajta.
Igen, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ezek az állatfajok akár extrém körülményekhez próbálnak idomulni, vagy pedig megpróbálják kihasználni az adott területen, hogy a források azok hogyan elérhetőek. Ugye az őzeknél hozott példa az ugyanúgy igaz például bizonyos denevérfajokra is, ahol jellemző az, hogy az utód, amikor meg fog születni, akkor az egy olyan táplálékban gazdag időszak lesz. De hát nagyon különböző megoldásokkal találkozhatunk, tehát variációk egy témára, amiről lehetne beszélni. Gyakorlatilag itt majdnem mindenhol az igaz, hogy egy adott állatfajnál fontos az egyed és a faj fenntartás. Hát ugye az egyed mindegyikre ezek a példák valahol illenek, ugye, hogyha globálisan nézzük, ahol mondjuk egy szaporodási stratégiában gondolkozunk, ugye itt akkor a fajfenntartásról beszélünk. Az egyednek viszont nagyon fontos az, hogy a saját genetikai anyagát adja tovább, ugye a páviánoknál, vagy a ugyanez igaz például az oroszlánokra is, az a példa, amikor egy új vezérhím érkezik, és ő adott esetben az egészen kicsi kölyköket megöli, annak az az oka, hogy minél hamarabb szeretné azt, hogy az ő genetikai anyagát ugye túl, és ugye a nagyobb kölyköket azért nem fogja feltétlenül megölni, mert azok a nőstények, azok vagy már fogamzóképesek, vagy nagyon korán fogamzóképesek lesznek, de egy pici kölyöknél, ahol még hátra van a szoptatásnak az időszaka, ott értékes idő vészel. Tehát ilyen szempontból ez a számára is egy értékes idő, hogy továbbadja a genetikai anyagát. A kotlás időnél pedig ugye nagyon fontos az, hogy az az adott egyed az milyen körülmények között kell neki. Nem vagyok egyébként biztos, hogy ilyen rövid a kotlás idő a fajnál, ennek utána kell néznem. Általában a kotlás idő az ugye fajonként változó, de való igaz az, hogy...
Tehát 36 órát írt az ismertető.
Való igaz az, hogy bizonyos fajoknál azért lehet rövidebb a kotlás idő, mert a madár számára ugye ez egy veszélyesebb környezet, és az evolúció az úgy alakította, hogy minél rövidebb időt töltsen el egy ilyen sebezhető helyzetben. Tehát mondjuk egy odulakó madárnál, ahol a madár a költés közben védett helyen van, illetve utána lehetőség van arra, hogy a fiókák nevekedjenek, ott ez egy adott esetben egy vontatottabb folyamat, míg egy fészek hagyó madárfajnál, ahol a földön történik a kotlás, ugye ott eleve már az egy rizikóhelyzet, hogy nekem a tojásokon kell ülnöm, miközben oda jöhet egy szárazföldi ragadozó, egy róka, vagy bármilyen más ragadozó, hogy megeszi az én tojásaimat, és utána még inkább feltűnő lenne, hogyha én ahhoz a fészekhez visszajártálnék, és etetném a fiókákat, és magamra felhívnám a figyelmet, hanem akkor mennyivel jobb stratégia az, hogy akkor ezek a kis fiókák elhagyhatják a fészket, és már kvázi az első pillanattól kezdve önjáróak, és már tudnak táplálkozni, a táplálék egy részét önállóan tudják fogyasztani. Tehát ugyanez igaz, ami, hogyha úgy vesszük, szintén a természetnek egy csodája, hogy egy antilop, vagy egy zsiráporjú, vagy akár egy orszarúborjú, az gyakorlatilag az ellés után két órán belül áll, és ugyan esetlenül is csetlik-botlik, de követi az anyját, és tudja a csapatot követni, pontosan azért, hogy a ragadozóknak ezt a támadását azt elkerülje, és életben maradjon.
Még egy utolsó kérdésem lenne, amit hát nem tudom, hogy lesz-e rá felelet, hogy szinte bármelyik állatra igaz, hogy képes beleolvadni a környezetébe, akár nyár van, ha jön az ősz, akkor az ősz színeit veszi fel magára, ugye a kaméleonokról nem is beszélve, hogyan működhet ez? Mert nyilván az állat a szemével látja, hogy milyen a környezet színe, de hát ugye minden állat másként is lát, tehát nem is úgy lát, mint az ember. Hogy fordítódik ez át az állat szervezetében, hogy a bőre, a szőrzete, a külső takarója olyan színűvé váljon, mint amilyen a környezet, hogy rejtőszíne legyen. Ez hogy működhet?
Ugye nem minden állat tudja változtatni a megjelenését, hanem sok állatnál már van egy adott rejtőszínezet, egy mimikri, ami szintén az evolúcióval hozható összefüggésbe, de azok a genetikai vonalak voltak erősebbek, amelyek jobban tudtak alkalmazkodni a környezethez. Ugye nagyon sok madárfajnál csodálatos rejtőszínezettel találkozunk, vagy csak az egyik ivarnál találkozunk csodálatos rejtőszínezettel, annak az ivarnak a feladata az, hogy ő adott esetben például a tojásokon üljön, vagy a fiókákat nevelje. Tehát például, hogyha megnézzük a fácánféléket, vagy a fajdokat, ott nagyon jellemző az, hogy van egy barna színű tojó, akinél alapvetően a színek azok teljesen arra vannak kijegyezve, hogy ő beleolvadjon a környezetbe, és minden kevésbé legyen észrevehető, és van egy színes és feltűnő hím. Ez meg pedig az az oka, hogy minél színesebb és minél feltűnőbb, annál jobban tud magának partnereket szerezni. Tehát például a fajdoknál, amelyek tipikusan olyan madarak, amelyek dürömnek, és nekik el kell kápráztatni a szexuális partnereket, ez egy nagyon lényeges szempont. Csak itt meg kell találni a természetnek azt az egyensúlyt, hogyha én túlságosan feltűnő vagyok, túlságosan szép vagyok, lehet ugyan, hogy a lányoknak tetszeni fogok, de az első ragadozó is engem lesz az ágról. Tehát itt valahol a kettő között meg kell találni az egészséges egyensúlyt. És vannak olyan fajok, amelyek tényleg adott esetben jól tudják, vagy valamennyire tudják változtatni a megjelenésüket, ugye erre a kaméleon a legjobb példa, de vannak más gyíkfélek is, agámák is, amelyek akár hangulattól, akár hőmérséklettől, akár valóban a környezet színétől függően valamennyire tudják változtatni a megjelenésüket, és ők bele tudnak jobban olvadni a környezetbe, illetve vannak, hát rengeteg, ugye szintén rengeteg megoldása van erre a problémára a természetnek, vannak olyan rovarfajok, amelyek adott esetben egy elszálladó félben lévő levelet, vagy egy ágat utánoznak, ugye különböző szöcske, sáskafajok, amelyek ilyenek lehetnek. De vannak olyan gyíkfélék, például Ausztráliában, amelyek mondjuk egy tövises rózsához hasonló ágat próbálnak utánozni, olyan különböző szaruképleteik vannak. De ennek mind az az oka, hogyha én pici vagyok és védtelen vagyok, akkor megpróbálják minél inkább eltűnni. De a mimikrinek lehet olyan oka is, hogy ugyan nem vagyok pici és védtelen, viszont nem szeretném, hogy észrevegyenek. Például az oroszlán ugyanúgy ezzel a sárgás színezetével bele fog olvadni az elszáradt szavannai növényzetbe, ott meg ugye az a cél, hogy hát legyen mit ennem, ne vegyenek észre, vagy minél később vegyenek észre. Úgyhogy nagyon sok okból.
Csak mitől lesz sárga az oroszlán? Attól, hogy látja, hogy milyen a környezet? Tehát hogy megy ez át, hogy aztán...
Most... Oroszlántól elszaladnak az antilopok.
Nyilván az a színezet alakulhatott ki a törzs fejlődés során, ami az állat számára előnyös volt. Vagy ez a szín volt az, ami később az oroszlánt sikeressé tette.
De hogy ez hogy működik, azt nem tudjuk.
Ezt hát legalábbis én nem tudom. Az minden esetre biztos, hogy a nagyon sok színes állatfaj, az, ami, vagy legalábbis ami nekünk színes, az nem feltétlenül színes egy adott környezetben. Tehát például a tigris, ami azért egy elég feltűnő állat a maga csíkozottságával, az már egyáltalán nem olyan feltűnő. Én például láttam tigrist Indiában az eredeti élőhelyén, ott, ahol ugye besüt a nap egy erdőbe, és ezer helyen árnyékok vannak, kis nyílások a lombkoronán, ott valóban egy ilyen csíkos, nagyon tarka környezet alakul ki, ebben a tigris egyáltalán nem feltűnő állat. De ugyanígy ez igaz a különböző trópusi madarakra, amelyek a legszínesebb tóruhában pompáznak, és díszmodálként tartják őket Európában. Egy esőerdély környezetben, ahol színes orhideák vannak, a legkülönböző növények, ezek a madarak egyáltalán nem tűnnek fel. Úgyhogy tényleg attól függ a dolog, hogy milyen környezetben született az állat, és az, hogy ez pontosan olyan alakult az evolúció folyamán, erre biztos vannak vizsgálatok, ezt én sajnos nem tudom megmondani, de valószínűleg ez előnyös lehetett ezeknek az állatoknak a számára, és azért tudtak ők felmaradni.
Én az zebrával kapcsolatban olvastam azt, hogy ugye, már ugye hogy csíkos, hogy az oroszlán az színvak, és hogyha egy zebra áll, akkor igazából az oroszlánnak az nem feltűnő.
Hát ezt nem tudom, hogy ez így van-e, ugye erre van a Desmond Morrisnak az egyik könyvében, van ebben egy hosszas okfejtés arról, hogy miért csíkos az zebra, mindenféle teóriák léteznek, valóban vannak ilyen optikai teóriák, de olyan dolgok is vannak, hogy ugye fekete-fehér, és a fehér területek azok visszaverik a fényt, a fekete területek magukba szívják, ezért itt az erős napsütésbe álló zebránál ott ilyen hőkülönbség alakul ki a bőrterületek között, és akkor ez kvázi egy ilyen áramlást és egy ilyen légütést indít be az állatnál. Úgyhogy mindenféle teória létezik, igazából nem tudom pontosan, hogy erre van-e elfordult tudományos megoldás. Tény, hogy mindegyikben lehet valamilyen igazság.
Azok, akik itt szeretik az állatokat, azoknak meggyőződése az, hogy az állatoknak vannak érzelmeik, néha még azt is mondják háziállattartók, hogy az ő macskának, kutyának egyénisége van. Hogy ez az ösztön meg érzelem, ez hogy van egy állatorvos szemében?
Tehát, hogy én azt gondolom-e, hogy az állatoknak vannak érzései?
Igen, tehát hogy mennyire... Tehát aki sokat van, főleg ilyen nem mindennapi állatoknak a közelében, mit gondol arról, hogy az állatoknak az érzelmei, vagy az ösztönei befolyásolják őket?
Biztos, hogy befolyásolják őket. Ugye itt is ez alapvetően az a hozható talán összefüggésben, hogy az állat az mennyire értelmes, mennyire fejlett. Bizonyos állatfajoknál ezt állatkerti környezetben is látjuk, hogy az az állat, az, hogyha például arra kerül sor, hogy őt mesterségesen kell felnevelni bármilyen okból, akkor problémát jelenthet esetleg az, hogy utána embernek képzeli magát, és az ember tekinti fajtásainak. Ugye az állatok...
Ez ösztön, vagy érmény?
Ez nehéz megítélni, hogy az állatoknál rengeteg viselkedés az ösztönös. Ösztönös az, hogy ő hatott esetben menekülni akar, vagy egy anyai ösztönnel rendelkezik. De biztos, hogy ők is éreznek, és ők is gondolkoznak, hogy bizonyos állatok azok eszközöket használnak, akár nem csak a majmokra kell gondolni, tehát arra, hogy mondjuk egy csimpánz egy termeszvárban eszközöket használ, és a termeszvárból a termeszhangyákat próbálja egy hosszú fűszállal, amit adott esetben módosít kihalászni, az egyértelműen eszköz használat, de ennél kevésbé bonyolult, vagy kevésbé értelmesnek tartott állatok is használhatnak eszközöket. Ezek hosszeg ösztönös viselkedések, de mutatja azt, hogy az állatoknak is van agyuk és gondolkoznak. Az, hogy az állatoknak vannak-e érzelmeik, ezt ugye nagyon nehéz megmondani. Azt gondolom, hogy bizonyos állatfajoknak vannak érzelmeik. Tehát itt azt gondolom, hogy az emberszabásoknál nagyon lényeges és emocionális dolgok is történtek. Tehát például egy gorilla család életében, ahogy a gorilla család neveli mondjuk az adott kölyköt, ott az nem, tehát vannak tanult viselkedések, és nem feltétlenül ösztönös dolog az, hogy például ha egy fiatal gorilla születik, akkor ezt a gorillát ezt megmutatják a csapat többi tagjának, akik kíváncsiak és oda mennek, és adott esetben az ellésnél is próbálnak szinte segítkezni, vagy az új jövevényt azt gyakorlatilag befogadják a csapatba. Ezek biztos, hogy nem feltétlenül ösztönös viselkedések, hanem ugye nehéz azt különválasztani, hogy mit nevezünk ösztönnek és mit nevezünk érzésnek, de adott esetben ezeknek az állatoknál ezek biztos vagyok benne, hogy nagyon szoros kapcsolatok. Tehát az, hogy mondjuk egy adott esetben egy állat tudja azt, hogy mondjuk rokoni szálak fűzik egy másik állathoz, ez azt gondolom, hogy nem ösztön, hanem ez már hasonlíthat egy emberi viselkedéshez. Tehát például Jane Goodall, aki ugye csimpánzokat figyelt és kutatott Kelet-Afrikában, Tanzániában hosszú évtizedeken keresztül, ő megfigyelte azt, hogy a csimpánzoknál, ami egy olyan társadalom, hogy ott több hím és több nőstény van a csapaton belül, és szigorú rangsor uralkodik a hímek és a nőstények között is, ott azok a hímek, amelyek egymással rokonságban vannak, tehát a testvéri kapcsolatban, azok támogatják egymást, és adott esetben segíthetik egymást abban, hogy az egyik az mondjuk vezérhímé váljon, vagy egy magasabb pozíciót szerezzen meg a rangsorban. Tehát kvázi úgy összefognak, mint ahogy az emberi társadalomban is a testvérek azok jó esetben van, nagyon gyakran összefognak egymással. Ezek azt gondolom, hogy már egy bonyolultabb viselkedésformát jeleznek.
És az egyéniség? Az, hogy
hát az egyéniség az abszolút működik az állatoknál, tehát mint ahogy a kutyáknál is tudjuk azt, hogy ugye nincs mondjuk két ugyanolyan kölyökvizsla, abszolút más az egyénisége az állatoknak, vannak magukba forduló, vannak rendkívül értelmes állatok, vannak konokállatok, tehát az elefántoknál, ugye mindegyik elefántnál dolgozunk, az elefántok is rendkívül értelmes állatok, teljesen más egyéniség. Van olyan elefánt, amelyik mondjuk egy jó tanuló típusú elefánt, és ott áll, amikor egy ilyen napi tréning szekció van, akkor ő ott áll, és ő megpróbálja a lehető legpontosabban és a legjobban teljesíteni a gyakorlatokat, és van az ilyen csinta nebuló típusú elefánt is, aki pedig mindig próbálgatja a határait, hogy na mi van, hogyha ezt a gyakorlatot ezt nem úgy csinálom, vagy egy picikét máshogy tartom a fülemet, vagy egy lépéssel távolabb állok, mi lesz rá a reakció? Rám szólnak szigorúan, vagy elmegy ez így? Tehát biztos, hogy közöttük is óriási nagy különbségek vannak egyéniség szempontjából is.
Hát akkor köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy eljött, és tényleg nagyon sok érdekességet hallottunk.